Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az eredet, én Somodi Solymos Eszter vagyok, és Kovács Klári nevében is üdvözlök mindenkit, aki velünk tart ebben a részben is. Nem ülök egyedül a stúdióban, hiszen dr. Kerékjártó Ágnes, a Magyarság Kutató Intézet Eszmetörténeti Kutatóközpontjának tudományos munkatársát köszönthetem itt nálunk, üdvözlöm.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm Önt és a kedves hallgatókat.
Egy hónappal ezelőtt egy német bizantinológus, Árpádházi Anna magyar hercegnőt és bizánci császárnét nevezte meg egy már korábban is sokat kutatott középkori vatikáni kódex főszereplőjeként. Ezt fogjuk körbejárni, vagy hát pontosabban nem is ezt a felismerést, hanem magát a hercegnőt fogjuk egy kicsit megfigyelni. De mielőtt belekezdenénk a mai témánkba, szeretném megkérdezni, hogy az intézethez hogyan került Ön, és mi a szakterülete?
Egész pályám során nagyon fontos feladatomnak tartottam és tartom a magyar nyelv, irodalom és művelődés történet kutatását, oktatását és szélesebb körben való megismertetését, beleértve ebbe a külföldi megismertetést is. Ezt a munkát végeztem több évtizeden keresztül Groningenben, a Groningeni Egyetemen, a magyar szakdocenseként. Aztán úgy alakult, hogy 2019-ben magánéleti okokból visszajöttem Magyarországra, és akkoriban alakult meg, nem sokkal korábban, a Magyarság Kutató Intézet, akik munkatársakat kerestek. Én pedig szerettem volna valamilyen formában folytatni a munkámat. Hát így kerültem oda. Hát ennek, és azóta ott dolgozom.
Ennek mi meg nagyon örülünk, mert így Önt is itt üdvözölhetjük, és nem árulok el titkot, hogy a királylányokról már korábban beszéltünk, nagyon élveztem azt az adást, és örültem, hogy ismét egy kicsit ezen a területen tudunk informálódni, de akkor nem került szóba Árpádházi Anna. Ki volt ő? Hogyan került a bizánci trónra?
Igen, hát egy elfelejtett magyar királylányról van szó, akiről viszonylag keveset tudunk. 5. István király és Kun Erzsébet leányaként született 1260 körül, de tulajdonképpen még a nevében sem vagyunk egészen biztosak, mert az Anna nevet később Bizáncban kapta. Hogy mi lehetett a keresztségben kapott neve, arra csak következtethetünk, és van némi támpontunk, mert a bizánci névadás az nem egészen önkényes módon történt. Ezt már egy múlt századi nagyon jó genealógus, Werner Mohr kimutatta, bebizonyította többé-kevésbé számomra meggyőzően, hogy mindig olyan nevet kaptak az idegen hercegnők, ami valahogyan hasonlított az eredeti nevükhöz. És hogyha például Margit, Mária lett, vagy ugye M, így a hangzás hasonló volt, vagy a Piroskában az Irene, ott is van egy hangtani hasonlóság az első szótagban. Megfigyelte azt is, hogy azok a hercegnők, akik az Anna nevet kapták, eredetileg Ágnes nevet viselték, hiszen a franciás Ágnes Ágnesnek ejtették ki akkoriban, szintén hangtani hasonlóságokat mutatott. Úgyhogy feltételezhetjük, hogy 5. István legkisebb leányát Árpádházi Ágnesnek hívták, miután Bizáncban az Anna nevet kapta. Hát gyermekkoráról elég keveset tudunk, tudjuk viszont, hogy az édesapja István nagyon tudatos külpolitikát folytatott, amelynek része volt a házasságpolitika, és leányait valamennyit nagyon jól sikerült kiházasítania. Hiszen az egyik nápolyi királynő lett Mária királynő, a másik Ilona a szerb királyné, és Anna pedig bizánci társcsászárné.
Korábban ugye beszéltük, hogy magyar királynékkal szinte mindenhol találkozhatunk Európában, és nagyon büszkék lehetünk, hogy valahogy mindenhol megjelenik a vérvonalunk, ha lehet ilyet megfogalmazni. De mi is lett az utódai sorsa Árpádházi Annának például?
Igen, hát Árpádházi Anna sajnos fiatalon meghalt, ezért is felejtődött többé-kevésbé el. Mégis nagyon jelentős szerepe volt a bizánci birodalom történetében, hiszen rövid házassága alatt 2 fiúgyermeke született, és férjét annyira megviselte felesége korai halála, hogy bár újból megházasodott, ragaszkodott hozzá, hogy az Annától származó gyermekei legyenek a hivatalos örökösei, és így lett aztán az ő utódja Mikael, 9. Mikael császár, és az ő utódai révén tulajdonképpen egészen a bizánci birodalom bukásáig Anna leszármazottai ültek a bizánci trónon. Az utolsó bizánci császárt megemlíteném még, 9. Konstantint, hiszen ő egyfajta Zrínyi Miklósként védte még Bizáncot, és a Blankenare palota kapujában karddal a kezében esett el, amikor az oszmán törökök végül is meghódították a várost.
Hogyan szőtték át a dinasztikus házasságok a középkori magyar királyság és a bizánci birodalom közötti kapcsolatot? Hogy képzeljük el?
Ez egy nagyon érdekes és nagyon kiterjedt téma. Tudnunk kell azt, hogy a bizánci birodalom ekkor már részben második aranykorát élte, részben pedig egy olyan fázisba került, amikor egyre nagyobb területi veszteségekkel kellett számolnia, és egyre gyengült a befolyása, elvesztette világhatalmi szerepét. Ez meghatározta a bizánci külpolitikát, és így a 11. századtól kezdve nagyon fontossá vált számukra az, hogy milyen interakcióik vannak a keresztény országokkal, milyen kapcsolatot tudnak felvenni a latin rítusú nyugati világgal. És így közkedvelté váltak a nyugatról, és Magyarország Bizáncból nézve nyugatnak számított, a nyugatról érkező hercegnők. Az első ilyen nagyon fontos hercegnő tulajdonképpen Piroska volt, aki a 12. században került oda, 12. század elején, és ez egy egészen rendkívüli házasságnak számított, mert a korábbi házasságok azok ilyen bizánci arisztokráciával kötött kapcsolatokat jelentettek, és csak elvétve jött idege hercegnő a bizánci trónra. Piroska viszont olyan sikeresen illeszkedett be a bizánci világba, és annyira sikeres társa volt férjének, János császárnak, hogy utána már tulajdonképpen szinte kézenfekvő volt, hogy a magyar királyi családot is számba vették, hogy van-e alkalmas hercegnő arra, hogy esetleg beházasodjon a családba.
Ugye nem csak egy irányba történtek a királynők vándorlása, hanem hozzánk is érkeztek. Kik jöttek Bizáncból királynénak a magyar trónra, és ugye már kik mentek még Bizáncba császárnénak a magyar királyságból?
Igen, igen. Tehát ahogyan említettem, ez egy nagyon kiterjedt téma. Az első bizánci hercegnő, aki Magyarországra jött, az első Géza felesége volt, Szünadéné néven, egy különleges néven, ami valószínűleg nem a keresztneve volt, hanem inkább a családi neve, de hát így vonult be a történelembe. Ő az akkori bizánci császár unokahúga volt. Aztán Géza halála után ő vissza is ment Bizáncba, viszont ez már elindított egy olyan folyamatot, hogy a két uralkodóház elitje kapcsolatba került egymással, közelebbről megismerkedtek egymással. És hát így került aztán Piroska Bizáncba, Szent László királylánya, és később pedig Margit, harmadik Béla királylánya. A most az, hogy ezek a bizánci hercegnők tehát a Magyarországra jöttek, tehát előmozdította azt, hogy innen újra kimentek, mert harmadik Bélának a felesége szintén Bizáncból érkezett, ugye Satillon Ágnes, antiochiai hercegnő, Satillon Ágnes Anna, tehát ő is Bizáncban kapta az Anna nevet, aki tulajdonképpen nem görög származású volt, hanem az ottani latin császárság rokonságába tartozott, viszont a testvére révén mégiscsak bekerült a bizánci császári családba, mert a testvére bizánci császárnő lett. És amikor Béla herceg kint volt Bizáncban, akkor ezt a feleséget jelölték ki számára, akivel aztán vissza is érkezett Magyarországra, és harmadik Bélaként nagyon fontos királyunk lett. Most az ő leánya volt Margit, aki aztán viszont bizánci császárnő lett. Tehát oda-vissza mentek ezek a családi kapcsolatok generációról generációra, és Anna hercegnő esetében is azt látjuk, hogy a nagyanyja, Laszkarisz Mária, negyedik Béla felesége, szintén bizánci, az egyik görög utódállamból származó Nikeői császárné, császár leánya volt.
Mit jelentett bizánci császárnénak lenni, hogy képzeljük el, ünnepsége, költözködés, palotai élet, mit lehet róluk tudni?
Igen, hát a bizánci világ nagyon fényűző világ volt. Erről van is némi benyomásunk, vannak elképzeléseink. Bár már csak kevés épület áll a korábbi fénykorból, a leírások alapján ismerjük azt a kiterjedt palotarendszert, ahol a császári család élt, a Bukóleon palotát például a Márvány tenger partján, még áll az erkélyes homlokzata, nagyon impozáns homlokzata, ahol a császári család sokáig élt, és azután, miután ezt elhagyták, még mindig ceremoniális célokra használták ezt a palotát. Vagy a Blakenáré palota, ahol a későbbi időkben, tehát Piroskától kezdve már ott volt a császári családok lakhelye. Szintén nagyon fényűző arannyal, drága kövekkel, márvánnyal díszített lakhelyeket képzeljünk el. És tudnunk kell azt is, hogy a bizánci birodalom egy más felépítésű társadalom volt, mint a feudális királyságok, hiszen a római birodalom örökösének számított. És ebben a berendezkedésben nagyon fontos volt a császári család szerepe, amit különböző ceremóniákkal, rituálékkal hangsúlyoztak, ünnepi körmenetekkel, felvonulásokkal, hatalmas szekérversenyekkel a hippodromban, amely 100 000 ember befogadására volt képes. Tehát nagyon, nagyon fontos szerepet játszottak a szertartások, hiszen a császári család méltóságát, fenségét tulajdonképpen szinte Istenhez hasonló létét hangsúlyozták. Ehhez alkalmazkodott az öltözködés is, és erről elég sokat tudunk megmaradt mozaik képek alapján, de azért ezt a nagy luxust és ezt a nagy fényűzést, ezt ellensúlyozták a tulajdonképpen a történelmi fordulatokkal együtt járó véres harcok, a sokszor a menekülés, az intrikák a császári udvaron belül, ami elől nemigen menekülhettek a magyar királylányok sem, tehát valahogyan ezt kezelniük kellett, hiszen a bizánci trónon nem volt biztos, hogy ki lesz az örökös. Tehát állandó harcok folytak a család különböző tagjai között, és ez rengeteg intrikával, sokszor gyilkosságokkal, börtönbevetésekkel járt. Ebben főleg Margit hercegnőnek volt része, aki már egy sokkal válságosabb időszakban került Bizáncba. Tehát ő nem véletlenül volt 3 házassága, ő nagyon sok mindent átélt ott, férje bebörtönzését, megvakítatását, megölését, mostoha fia megölését, amit neki végül is sikerült túlélnie egészen regényes módon.
A pompa mellett akkor jól érzékelhető az, hogy kemény idők jártak akkor, közel sem volt annyira derűs időszak, de ha már Margit neve szóba került, hogyan határozta meg a 4. keresztes hadjárat Bizánc sorsát és Margit császárné sorsát?
Igen, hát Margitról már említettem, hogy ő 3. Béla és Satillon Ágnes Anna leányaként került Bizáncba, és Izsák császár felesége lett. Körülbelül ez a 12. és 13. század fordulóján történt, és egybeesik a 4. keresztes hadjárattal. A 4. keresztes hadjárat természetesen nem Bizánc ellen indult, de végül is Bizánc elfoglalásával ért véget, ugyanis valahogy nem nagyon sikerült Izsákkal kommunikálnia a keresztes hadjáratok vezetőinek. Ott a bizánci palotán belül intrikák hatalmas trónviszályhoz vezettek, tehát Izsákot bebörtönözték, és a keresztes vezetők Monferrati Bonifáccal az élen, bár a valóságos vezető tulajdonképpen a Velencei Dózse volt, úgy érezték, hogy be kell avatkozniuk a bizánci belpolitikába. És ahelyett, hogy tovább indultak volna a Szentföldre, 1204-ben elkezdték Bizánc ostromát, hogy valahogy rendet teremtsenek ezekben az űrzavaros időkben. Végül is elfoglalták Bizáncot, és ez 1204-es háborúkat Bizánc már soha nem heverte ki. Tehát valahogyan sikerült ugyan rendet teremteniük az űrzavarban egy latin császárság megalapításával, de a korábbi bizánci fényűző világ már soha nem tért vissza. Margit ennek részese volt. Ő ott volt a harcokban, a férjét ugye bebörtönözték, 8 évig börtönben volt, megvakították, most a fiát megölték, ő ezt valahogy mind túlélte, viszont amikor az ostrom zajlott, akkor ő a Bukoleon palotában keresett menedéket. És ezt a palotát Monferrati Bonifác maga szabadította fel, ott megtalálta Margitot, és megtalált még egy korábbi császárnét, franciaországi Ágnest is. És ez egy igazi lovagregényben illő történet, mert megmentette két császárné életét, és Margitot azután feleségül is vette. Tehát Margit második férje, Monferrati Bonifác tesszalonikai királya lett, akitől egy gyermeke született, a későbbi tesszalonikai király. Úgyhogy ez egy nagyon zűrzavaros időszak volt, és Margit a második férje halála után bebizonyította azt, hogy milyen önálló személyiség, hiszen a kiskorú gyermeke mellett ő volt régens, ő volt a tesszalonikai királyság királynője tulajdonképpen, egészen fia nagykorúságáig. Amikor egy újabb francia lovaggal házasodott, mert újra megözvegyült, és ez Saint-Omer Miklós volt, akitől két gyermeke született, és akikkel aztán Magyarországra visszatért végül is, tehát ez a nagyon kalandos és nagyon zűrzavaros élet Magyarországon fejeződött be, negyedik Béla unoka öccse országában, fia Vilmos pedig részt vett a Muhi csatában, és annak következtében hunyt el.
Magyar királylányok életét, ha nézzük, láthatjuk, hogy erőteljes, karakterisztikus jellemük volt, és meghatározó szereplői tudtak lenni a koruknak. Milyen emlékek maradtak utánuk?
A legtöbbet természetesen Piroskáról tudunk, és Piroskának van a legnagyobb kulturális öröksége. A Pantokrátor Monostor, a Mindenható Krisztusról elnevezett Monostor, Kolostor együttes, amely kórház is volt, idősek otthona is volt, tehát szociális intézménynek is készült korában. Egészen különleges például szolgált a későbbi kórházépítések számára. Ez eszmetörténeti szempontból azért nagyon érdekes, mert ha összehasonlítjuk a bizánci műveltséget a korabeli magyar műveltséggel, vagy nyugat-európai műveltséggel, természetesen Bizáncban volt az óriási a potenciál. Hát ott volt az alexandriai könyvtár 100 000 kötete a bizánci palotában. Ők voltak azok, akik Arisztotelészt görögül olvasták, Homéroszt olvasták, és mégis egy magyar királylány alkotott olyat ott, ami példa lett a további társadalmi fejlődés számára. Ez Piroska öröksége. Margitról inkább ez a regényes, lovakkori, trubadúrkori élettörténet maradt fenn, ami egy női sorsot mutat be abból a korból. Annáról pedig, hogy visszatérjünk beszélgetésünk kezdetéhez, most itt van ez a fantasztikus kézirat, amit korábban másnak tulajdonítottak, tehát korábban például olyan elképzelés is volt, hogy franciaországi Ágnesről szól. Most nagyon örülhetünk annak, hogy Anna a főszereplője, mert ezzel, hogyha majd bemutatják a szövegeket és a képanyagát ennek a kéziratnak, sokkal többet meg fogunk tudni erről a korról, és a ceremóniákról, a körmenetről, arról, hogy hogyan alkották meg a bizánci Augustát az idegen királynőből, ezért kapott új nevet, hogy új személyazonossága legyen, hogy be tudjon illeszkedni a bizánci világba.
A három említett név közül ugye viszonylag többet vagy sokat tudunk Piroskáról, Margitról is, és akkor most Árpádházi Annáról tudhatunk meg többet. Mi lehetett a forduló pont, ami miatt mégis azt mondták, hogy Árpádházi Annáról van szó?
Hát ezt majd igazán akkor fogjuk megtudni, hogyha a szövegek tudományos bemutatását olvashatjuk, nekem csak sejtéseim vannak. Én azt hiszem, hogy a datálás nagyon meghatározó lehetett, hiszen hogyha franciaországi Ágnes lenne a főszereplője a szövegeknek, akkor a szöveg 100 évvel korábban keletkezett volna, hiszen vagy hát 70 évvel korábban, hiszen franciaországi Ágnes Margit kortársa volt. Anna pedig egy későbbi, egy 13. század harmadik felében élő császárné. Tehát, hogyha a szöveg keletkezési időpontját pontosabban meg tudták állapítani, akkor nyilvánvalóan ez leszűkítette a szóba jöhető hercegnők számát. És akkor már csak Anna, esetleg Ágnes, tehát a magyar Anna Ágnes, az, aki szóba jöhet, mint nyugati hercegnő, aki a keleti hatalmas fényűző uralkodóhoz ment feleségül.
Ki tudja egyébként, lehet egyszer feldolgozzák az ő életútját is egy filmben, de bennem felmerült kérdésként, hogy ön, aki kutatja ezt a területet, miként látja a filmekből, mennyire tudják elkapni a királynék karakterisztikáját, az akkori kor megjelenését, ön miként látja?
Hát ez egy óriási anyag lenne, és azt hiszem, hogy nagyon csábító is, nagyon fordulatos sorsokról van szó, nagyon látványos világról, amint próbáltam már picit a korabeli Konstantinápolyt jellemezni. Tehát óriási lehetőségek vannak benne. Én nem tudok arról, hogy ezekről a hercegnőkről már, ezekről a magyar királylányokról már készült volna film, de talán a jövőben még ennek is tanúi lehetünk.
Én nagyon szívesen látnám, de hogyha látnánk őket, egyébként hogy képzeljük el, pont a napokban olvastam egy olyan cikket, ahol megjegyezték, hogy más történelmi királynők alakjainál nem teljesen fette a ruházat, a valóságot. Például Árpádházi Annát, hogyha magunk elé képzelnénk egy filmben, milyen anyagú ruhában lenne, és milyen vonalat követne.
Igen. Hát amikor megérkeztek a királylányok, akkor általában még a saját hazájuk ruházatában voltak, de aztán át kellett térniük a bizánci viseletre. A selyemszövést ismerték Bizáncban, és ez császári monopólium is volt, és nagyon kedvelték a fényűző anyagokat. Tehát selyemből készült az a ruházata a császári családtagjainak, arannyal átszőtt szöveteket hordtak, hosszú stólát tekertek a testük köré, és ezt így a bal kézre vetve hordták. Ez egy picit még az ortodox egyház papi viseletében látunk hasonló anyagokat, stílusokat. Az egész testet lefette a ruházat. Ennek volt egy eszmei háttere, hogy nem a testi szépség számít, hanem a belső értékek, a lelki szépség. Viszont ugyanakkor rengeteg díszítést használtak, rengeteg ékszert, hatalmas ékszervágallérokat tettek a ruházat fölé, és a fejdíszek, a diadémok is nagyon díszesek, értékesek, drágakövekkel kirakottak voltak. A magyar királylányok esetében viszont érdekes, hogy a hajviseletet úgy tűnik, hogy nem vették át. Ugyanis a bizánci nők feltűzték a hajukat, és loknikban viselték az arcuk mellett, gyakran fátyollal, hálóval erősítették meg elefántcsont fésükkel. A Hagia Szofia templomban fennmaradt mozaikon viszont azt látjuk, hogy piroskának gesztenyebarna haja volt, és magyar szokás szerint két hosszú copban viselte. És hogyha már feltöltöttek a Wikipédiára egy képet ebből az újabban felfedezett kéziratból, és hogyha ez valóban Árpádházi Annát ábrázolja, akkor ugyanazt a hajszint látjuk, ugyanazt a gesztenye barna hajszint, és ugyanúgy két hosszú copban viseli a haját. Tehát azt hiszem, hogy ezekre a dolgokra kellene a filmekben is odafigyelni, hogy egyrészt valóban ez a merev, pompázatos, fényűző bizánci ruhaviselet és ékszerviselet ugyanakkor megtartanak valamit a saját kultúrájukból, a hajviseletükben.
Talán ez így szép és helyes, hiszen mindenki büszke arra, hogy honnan érkezett valahová. Viszont elszaladt a műsoridőnk, de nagyon örülök, hogy dr. Kerék Jártó Ágnesnek köszönhetően ismét többet tudhattunk meg a királynékről. Köszönöm.
Én is köszönöm.
A Magyarság Kutató Intézet eszmetörténeti kutatóközpontjának tudományos munkatársával beszélgettem. Mára véget ért az adásunk, de egy hét múlva találkozzunk ismét itt a Rádió Éterén hullámhosszának köszönhetően. Viszont hallásra.